Így köthettünk át arra a beszélgetésre, amit majd dr. Ferdi Botond külpolitikai szakértővel folytatunk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát lement a török választás Erdoğan nyerekben. Mivel jár ez? Mi lesz a folytatás?
Hát itt is szaporodnak azok a szavak, amiket nem lehet használni, tehát szerintem az átkötés megvan.
Tényleg.
Úgyhogy a helyzet az meglehetősen gyorsan stabilizálódott Erdoğan számára. Ugye lehetett volna akár itt még másik forgalom, meg mindenféle egyéb izgalom, de ehhez képest ugye szavazatok több mint felével rögtön, és azonnal megnyerte Erdoğan mind a elnök választást, és a pártja is megnyerte a parlamenti választást. Igaz, nem szerzett abszolút többséget, hanem a radikális nemzeti párttal, vagy nacionalista párttal együtt van csak 50%-os többsége a megnövelt létszámú törvényhozásban. Úgyhogy azért nem teljesen édes a győzelem íze így az új török vezetésnek. Személy szerint Erdoğannak, mert azért ez most már egy nagyon is egyszemélyi történetről szól.
Igen, ugye az elnöki vezetés azzal jár, hogy a miniszterelnöki pozíció meg is szűnik, tehát abszolút egyszemélyes irányításban.
Így van, tehát ilyen választást talán a mi környékünkön mostanában még nem is láttunk, hogy egyben arról is szólt a választás, hogy az az új alkotmány, amit a múltkoriban egyébként nagy nehezen, de megszavaztattak, és ugyanígy egy szavazáson is átcsúszott, hogy ez a alkotmányos struktúra most lép igazán működésbe. Tehát emiatt van az, hogy valóban eltűnik a miniszterelnök, és az elnöknek egészen elképesztő hatalma van a parlament feloszlatásától, a bírói tanács meghatározásán át, tehát nagyon-nagyon sok mindent tehet meg.
Az elnöki határozatokkal való utasítás osztásig.
Igen, és valahol pont ez jó, hogy mondod, mert ez a legutóbbi az, hogy tehát eddig is ezt csinálta, csak most már legális.
Igen.
Tehát, hogy Erdoğan eddig is egy nagyon kemény elnöki rendszert vitt, és egy személyi rendszert, aminek voltak hívásai jogi szempontból, de most ezt mind gyakorlatilag leírta, hogy akkor ő ezt így csinálja, és most akkor ez most már körbe is van alkotmányozva, és körbe van a jogszabályokkal építve, ami hát az ellenzék számára nem teszi könnyűvé ezt a terepet. És ezt a választást is azért latolgatta még itt a szakértői közösség, hogy most akkor elsőnek kifutásra hajtás, stb. Mert már tényleg az állami média is gyakorlatilag egy 90%-os plusz időt adott az összes párttal szemben a kormánypártnak, tehát egészen elképesztő túlsúlya volt. Órákban is le van mérve, hogy hányszor többet szerepelhetett a Erdoğan-féle AKP, mint az összes többi párt. Úgyhogy tehát egy ennyire lejtős terepen, ahol, és ezeket a számokat szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni, a 2016-os pucs kísérlet óta, amikor ugye elvileg Erdoğan megpróbálta volna elmozdítani egy katonai vezetésű pucs kísérlet a helyéről, azóta, hogy 160 ezer embert ért valamilyen negatív jogkövetkezményt, tehát rúgták ki, börtönözték, betartóztatták le, vagy vették el a vagyonát, tehát elképesztő számok ezek, és emellett pedig ugye teljesen ki van zsigerelve a hadsereg. Tehát ha valaki így a török történelem könyvekbe belelapozott, akkor azért az nagyjából arról szól Atatürk óta, hogy időnként voltak furcsa vezetői Törökországnak, de akkor jött a hadsereg és rendet rakott. Legalábbis nyugat-európai szemmel ugye a hadsereg volt annak az áloga, hogy ez működik. Na most ugye ezt a lábat is teljesen amputálta Erdoğan, tehát itt is több száz fős per, a vezetők teljesen nem kivégező, de félreállítva. És a másik nagy lábat, a másik nagy atatürki lábat a szekularizációt is megállította, sőt visszafordította, tehát ide újra lehet akár egyetemen, vagy mindenütt lehet kendőt viselni, és a többi, és a többi. Tehát azok a szimbólumok, amik eddig Törökországra jelentők voltak, azok most elváltak. És valahol ennek a végső íze az, ami ennek a választásnak az eredményét mutatja, hogy van egy teljesen átszukszulált Törökországunk már, tehát egy a kormányzat a legerősebb, nem a hadsereg, ahol a vallásnak és az államnak újra egybefordult a jelentősége, és ez az, aminek az örvén Erdoğan tudja tartani a közép-törökországi szavazatokat. Tehát a választási térkép már rendre úgy néz ki, hogy közép-törökország, mondhatnám, hogy a szegényebb régiók, azok, akik elviszik a hátán.
Igen, épp azt néztem, hogy a nyugat-észak-nyugati karét és a keleti, dél-keleti részt azt bukta, és az egész közepén pedig.
Isztambulban milyen volt az arány például?
Érdekes, hogy Isztambul is egyébként a Insze nevű elnöke, ahol egyébként ugye korábban azért az Al-Kapénak is, meg személy szerint Erdoğannak is komoly bázisai voltak, de a fejlett vidékek azért érezhetően megelégelték azt, hogy a jogállamiság és hát a gazdasági helyzet változása, tehát a török lira árfolyamának a bezuhanása, azért az ott egészen máshogy jön le, mint mondjuk egy közép-anatóliai földművesnél. Úgyhogy tehát ezek a különbségek is látszanak, meg hát az is, hogy mindez külpolitikailag is nagyon furcsán csapódik le. Tehát most egyszerre van a megrendelem gombot két helyen is megnyomta Erdoğan, mert egyrészt a orosz légvédelmi rendszerből, ugye az S-400-asból is szeretne vásárolni, és eközben 100 darab F-35-ös legújabb amerikai vadászgépet is megrendelt, aminek egyébként az elsőkörös exportengedélyét ki is adta az Egyesült Államok, és most megy a belső amerikai csata, hogy esetleg nem kéne eladni a legmodernebb technikát, mert biztos, hogy a 100-ból egyik rögtön Moszkvában végzi, és akkor micsoda katonai előnyöket veszítenek el. Tehát ez is mind még kapcsolódik ennek a választásnak majd a következményeihez, hogy NATO-tagként hogyan fogjuk megítélni ezt a Törökországot. És hát a NATO csúcs itt van a nyakunkon, tehát ez a jövő hónapban ki is derül szerencsére.
Világos. Az is kemény játék, ugye, hogy győztesen esetleg rendbe rakva a török gazdaságot kerül ki ebből az egyszemélyes irányításból, majd Erdoğan vagy bukik a gazdasággal együtt. Ezt nem tudom, hogy ez hogyan és miképpen fogja tudni kézben tartani. Mert hogy elég nagyok a bajok, ugye?
Így van, tehát a bajok abszolút megvannak. A éves adósság számla nagyságrendileg, amit menedzselni kell, ez most már 250 milliárd dollár körül van, tehát az adósság törlesztés része, és emellett ugye a lira bezuhanása, csak hogy most egy szép epizódot még felelevenítsünk, ugye majd december elején volt egy olyan pillanat, amikor felvetődött, hogy esetleg valamilyen tőkekontroll intézkedést is bevezetett Törökország, aztán nem sokkal később rohant Erdoğan ezt kijavítani, hogy persze erről nincsen szó, de gyakorlatilag a török üzletemberek is már tavaly elkezdték menekíteni a pénzüket a puccs utáni leszámolásokban, mert látják, hogy ez sem jó, és ezzel együtt kapcsolódik össze most az összes globális pénzügyi hatás, ahogy szépen begyűrűzik. A fő probléma, hogy 2019-ben van még helyhatósági választás. Tehát nagyjából mindenki azt mondja, hogy emiatt Erdoğannak nem nagyon lesz politikai lehetősége, ha akarná sem, hogy a nagy reformokat elindítsa, mert hát ezt még megint csak meg kéne nyernie, és hát egyébként az egész anti-amerikai retorika azért az rengeteg befektető terjeszt. Tehát a külföldi tőkeáramlás is ugye szépen csökken. A saját nagyobb üzletemberei is azért, akik nem a kormánynak a kedvezményezettjei, természetesen azok is nézelődnek külföldre. Úgyhogy mindez összekapcsolva azzal a korrupcióval, amiről egyébként az ellenzéki jelölt is szépen beszélt meg, hol börtönbe zárt, hol kiengedett oknyomozó újságírók, azért ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komoly gazdasági kihívások kapcsolódnak össze gazdaságpolitikai problémákkal, és nem nagyon látjuk azt a pillanatot, hogyha mondjuk Törökország elkezdene megzuhanni, akkor oda sétálhatna nyugodt szívvel az IMF-hez, és azt mondja, hogy na, akkor most kérek egy kis segítséget. Tehát ez a jelenlegi politikai hangulatban Erdoğan számára azért egy no-go verzió ide. Ezt megcsinálni nagyon nehéz lenne neki is.
Világos.
Oké, hát innen folytassuk, mert van még jó pár kérdés ezzel kapcsolatosan, és tök fontos, amit Törökországban folyik. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad, tisztában látod.
Köszönöm szépen.
De még fogunk róla beszélni.
Köszi, szép napot, jó munkát.
Legyen így, sziasztok, nektek is sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a török választások utáni helyzetről és Erdoğanról.